Teremtő Istenünk, édes Atyán nékünk, hatalmas vagy, igazad van, ínségemben, szükségemben, kérlek engem,
Jézus Krisztus, köszönjük azt neked, hogy eléd jöhetünk. Köszönjük azt, hogy ez mindig a kegyelmednek a jele. Még akkor is, hogyha erre nem gondolunk. Köszönjük azt, hogy benne van ajándékként az, hogy szót készítettél. Benne van ajándékként az, hogy te hívtál, hogy te vártál. Köszönjük azt, hogy régóta vársz ránk. És most szólni kívánsz. Jézus Krisztus, az ígét titkait te fejted meg nekünk. A kijelentés tőled jön a mennyből. Te vagy az, aki az Atya jobbján ülsz, akinek adatott minden hatalom, és akinek hatalma van úgy szólni, hogy a szív odaálljon a szóhoz, hogy a szív szembesülni tudjon önmagával. Jézus Krisztus, te vagy az egyedüli, aki ki tudod bocsájtani a szent lelkedet, hogy meggyőzzön bennünket bűn, igazság és ítélet tekintetébe. Meggyőzzön afelől, hogy igazán milyenek vagyunk, kik is vagyunk, de legfőképpen, hogy kik vagyunk neked. Kérünk ezért, hogy légy itt közöttünk, ahogyan ígérted is. Amen. Márk evangélium a 4. fejezetéből, a 35. verstől a 41. versig olvasom Istennek igéjét. Tehát Márk evangéliuma 4. fejezet 35-től a 41. versekig. Aztán mondanékik azon a napon, amint estelőn, menjünk át a túlsó partra. Elbocsájtván azért a sokaságot, elvivék őt, úgy, amint a halóban vala, de más hajók is valának vele. Akkor nagy szélvihar támad, a hullámok pedig becsapnak vele a hajóba, annyira, hogy már-már megterék. Ő pedig a hajó hátulsó részébe, a fejaljon aluszik vala. És fölkelték őt, és mondának néki: Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálá a szelet, és mondta a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondanékik: Miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki. Jézust és a tanítványokat a genezáreti tópartján látjuk. Nagyjából olyan napszak van, mint most. Kezd sötétedni, rátelepedett már a vízre a sötétség. Igencsak elfáradtak ők, a tanítványok és Jézus is. És Jézus azt mondja: menjünk át a tavon. És elindulnak. És ahogy elindulnak, tudjuk azt, hogy a genezáreti tó egy olyan hely, amit hegyek vesznek körül, és éppen ezért könnyen előfordulhat az, hogy teljesen váratlanul valami nagy-nagy szélvihar kerekedik. A hegyek mögül egyszer csak lezúdul a szél, ráveti magát a tóra, és akkor bizony ott a hullámok ide-oda mennek. És nagyon váratlan, felkészülni erre nem lehet, látni előre nem lehet, és így történik ezen az estén is, ezen az éjszakán is. A tanítványok mennek át a hajóval, Jézus szavára megindulnak, Jézus ott van velük a hajóban, és egy nagy-nagy vihar támad. Azt látjuk, hogy ahogy benn vannak a tanítványok a hajóban, a szélviharnak a következményeként a hullámok, ahogy egyre inkább tornyosulnak körülöttük, becsapnak a hajóba. És a víz kezd beletelni a hajóba, és valószínű, hogy akkor az történik, hogy elkezdenek kapkodni a tanítványok, oda mennek, keresnek valamiféle edényeket, és próbálják kimenni onnan a vizet. És azt látják, hogy küzdenek, mindahányan ott vannak, mindahányan küzdenek a vízzel szembe, és újra kiabálnak egymásnak, talán hallhatjuk magunk is a fülünkkel, ahogy fúj a szél, ahogyan csapdosnak a hullámok, ahogyan kiabálnak egymásnak, hogy vigyázz, kapaszkodj, jön egy hullám, vagy éppen segíts. Egy hihetetlen nagy vihar kellős közepén merik kifele a vizet, és egyre inkább látszik az, hogy több az, ami bejön, mint az, amit ki tudnak merni. És lassanként tapasztalni kezdik azt, hogy a hajó egyre inkább süllyed. Egyre inkább mélyül. És akkor ilyenkor mit tesz az ember? Még nagyobb erőbedobással, teljes izommunkával, amit csak kifér, amit csak tud tenni. Mindent bevetnek, mindent megpróbálnak. És azt látják, hogy nagy baj van, mert nem tudnak mit kezdeni. Mivel is kell nekik küzdeni? Furcsa dolgok. Hiszen azt mondja az írás, hogy a szél az, ami fúj, és a víz az, ami betör a hajóba. Két olyan elem, amivel nagyon nehéz szembeszállni. Gondoljuk csak el, hogy ha valaki azt mondaná nekünk, hogy fogjuk meg a vizet, hát milyen nehezen tudnánk megfogni. Könnyű, hogyha van edény a kezünkbe. De mi van akkor, hogyha véletlenül kiborul a víz? Nagyon nehéz összegyűjteni. Itt most nem kiborul, hanem éppen beborul a víz. Nagyon nehéz összegyűjteni. Különös ellenség, nehéz megfogni. És ugyanúgy a szél is, nehéz ellenség, kifogott már szelet. Bélyeget gyűjteni lehet. Autót gyűjteni is lehet, matchboxot is. Sok mindent lehet gyűjteni, de olyat még nem hallottam, hogy valaki szelet gyűjtött volna, mert a szelet nem lehet megfogni. Persze a mitológiában minden lehetséges, de mi magunk tudjuk, hogy sem a szél, sem a víz nem olyan elem, amivel az ember el tud bánni. És gyakran az életünkben is vannak ilyen dolgok, amiket hasonlóképpen tudnánk elmondani, hogy nem tudom megfogni. Nem tudom úgy megfogni, hogy el tudjak bánni vele. Nem tudom legyőzni, legyűrni. És azt tapasztalom, azt élem, hogy egyre sokasodik a teher, egyre sokasodik a gondja, és nem tudok elbánni vele. Megfeszítem az erőmet, megfeszítem a lelkem erejét, próbálom leküzdeni, de nem tudok elbánni vele. Hányszor volt már olyan, a testvérek élhettek meg sok nehéz olyan időszakot, amikor a pénzügyeknél ezt tapasztalták, hogy először jön egy számla, kifizetem, valahol túl vagyok rajta, de jön a következő, jön a következő, jön a következő. És az ember már azt se tudja, hogy hova kapjon, hol tömködje be a lyukakat, már nem tudja, hogy hogy bánjon el vele. Vagy van ilyen, hogy feladatokat kap az ember. Egyre többet, egyre többet. Először örül neki. Először azt mondja, elbánok vele. Ide nekem az oroszlánt is. És aztán egyre több és több lesz, és egy idő után az ember úgy érzi, hogy nem tud vele elbánni, hogy túl van terhelve. De lehet ilyen az egészségügyi megpróbáltatás is. Hogy először csak kicsiny a baj, még valahogy el tudom hordozni. Nem olyan nagy a gond. És aztán egyre sokasodik. Egyre nehezebb. Egyre nehezebb. És azt látjuk, úgy van előttünk a hajó, a tanítványokkal és Jézussal, hogy ott látjuk, hogy egyre kisebb a perem mentén a hely, és a víz egyre közelít a perem végéhez. Mindjárt elsüllyednek. Mindjárt becsap úgy a víz, hogy véglegesen elsüllyednek, és akkor menthetetlen minden, mert onnan nincs menekvés. Sányszor éli meg ezt az ember, hogy akár a feladatok, akár a pénzügyek, akár az egészségügyi nehézségek, akár a gondok, a bajok, mind-mind, hányszor éri meg az ember azt, hogy el fogok süllyedni tehetetlenül. És ilyenkor az ember elcsügged, vagy éppen kiáltozik, mint itt a tanítványokat is látjuk. És valami egészen különös megpróbáltatás alá esik az ember élete. És ekkor azt látjuk, hogy a tanítványok oda mennek Jézushoz. Jézus éppen alszik. Azért alszik, mert mint mondottam, a nap végén vagyunk, és az egész napot azzal töltötte, hogy tanította a sokaságot. Emberekkel beszélgetett, embereket emelt, ki a sárból, ki a mocsárból, ki a bűnökből, ki a nehezekből, ki a csüggedésből, a lankadt kezeket erősítette, a tántorgó térdeket egyenessé tette. Egész nap fáradozott az emberért. Jézus elfáradt. És ott van a hajóban, és oda mennek hozzá. Hogyan mennek hozzá, milyen szavakkal? Talán a fülünkbe cseng még. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? A vihar itt van, a hajó süllyedez, és mit ér az, hogy Jézus velünk van? Az életem itt van, Jézus benne van, de mit ér? Ha Jézus bár velem van, mégis lehetséges, hogy az életem mindjárt elsüllyed. Mit ér? Oda mennek, hát nem törődsz. Mit jelent törődni valakivel? Törődni azt jelenti, hogy gondom van rá. Törődni azt jelenti, gondoskodom róla. Törődni azt jelenti, hogy szívügyem. Szívügyem az ügy, vagy szívügyem a személy. Törődni azt jelenti, szándékomban van. jót cselekedni vele. Törődni azt jelenti, hogy ő, az ő személye, az ő ügyei és az én szívem össze van kötve. Törődni azt jelenti, hogy a tekintetem, a szemem szüntelenül rajta van. Rajta van a javára. Törődni azt jelenti, hogy rád nézek, hogy figyelek rád, hogy a tekintetem rajtad van, és a szemeimmel követlek, és ha szükséged van, ott leszek segítségül. Oda mennek Jézushoz, és közlik vele, Mester, téged nem érdekel az életünk. Jézus, neked nem fontos a személyünk. Neked nem vagyok fontos, Jézus. Neked nem fontos az ügyem, a dolgaim. Mester, tehát nem törődsz vele, hogy elveszünk? És olyan furcsa, hogy mindez idáig azt élték meg a tanítványok, azért mondják ezt, hogy Jézus nem törődik velük, mert hallották a szélnek a hangját, hallották a vihar hangját, a becsapó hullámok hangját, egymás kiabálását, kétségbeesését, de egy hangot nem hallanak, mert Jézus hallgat, Jézus alszik. Nem hallják Jézus hangját, és ezért oda mennek hozzá. Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? És nézzük meg, hogy melyik az a pillanat, amikor odalépnek Jézushoz. Mikor mennek oda? Amikor már a végsőkig tehetetlenek. Különös dolog ez, talán furcsa azt mondani, de mégis ezt kell mondani, hogy Isten különös ajándéka a tehetetlenség. Mi nem szeretjük. Nem szeretjük azt, amikor már nem tudok tenni semmit. De Isten különös ajándéka ez. Miért? Mert a tehetetlenség idején feltárul a szív. Úgy, ahogy különben soha. Különös ajándéka az Istennek a tehetetlenség, mert ott szembesülhet vele az ember, hogy igazán mi lakik a szívében. Különös ajándéka az Istennek a tehetetlenség, mert soha magunkat meg nem ismernénk úgy, mint akkor. A tanítványok is szembesülnek azzal, hogy mi van a szívükbe. Mi is szembesülünk, hogy mi van a szívünkbe. És különös ajándéka az Istennek a tehetetlenség, mert nem azért készítette, ó, dehogy azért pusztán, hogy az ember megismerje önmagát, és szembesülve önmaga bűnével, önmaga kételkedésével elsüllyedjen, hanem úgy van ez, hogy csak ekkor tárul fel a szívünk úgy, hogy Jézus beléphet a nyomorúságunkba. Különös ajándéka az Istennek a tehetetlenség, mert ekkor adjuk oda a szívünket, ekkor tárjuk fel úgy a szívünket, hogy Jézus jöhet. Jöhet teljes kegyelmével, teljes irgalmával jöhet, mert végre engedjük. Végre hagyjuk azt, hogy ő cselekedjen, és Jézus be is lép a nyomorúságunkba. Miről szól az egész történet, amit felolvastam? Valójában nagyon furcsa, de arról szól, hogy Isten szokatlanul szólította a tanítványokat. Mi megszoktuk azt, hogy Isten szavakon keresztül beszél hozzánk, azt jól értjük. Jól tudjuk, hogy ha ide bejövünk, ha Isten igéjét hallgatjuk, akkor Isten szól hozzánk. Ha igét olvasok, Isten szól hozzám. És tudom azt is, nyilvánvaló módon, ha beszél velem, választ is vár. És tudom azt, teljesen tudatos módon, hogy választ fogok neki adni. Vagy így, vagy úgy. És a válaszaink azok nem nyilvánulhatnak abban, hogy valami módon belsőképpen az életemet ahhoz igazítom, amit Isten mondott, és ez megnyilatkozik a cselekedeteimben, vagy lehet az is a válaszom nemes egyszerűséggel, hogy újra rábízom az életemet Jézus Krisztusra. Ez is egy válasz. És itt mi történik? Isten különös módon szól. Szokatlan módon szól. Nem szavakon keresztül, hanem a körülményeket formálja úgy, hogy a szív mégiscsak megértse, hogy mit akar az Isten. Hogy a szív mégiscsak eljusson Jézushoz. Az élő Isten úgy alakítja, formálja a körülményeket, hogy a szív eljuthasson Jézushoz. Most nem a szóval szól, hanem a körülményekkel szól. És a következő pillanatban, ahogy Jézust felébresztették, úgy látjuk Jézust, hogy felkel, és ráparancsol a szélre, és a szél elhallgat, kisimul a víz, és így olvassuk, hirtelen nagy csend lett. Nagy csend lett. És Jézus megszólal, félénkek, hogy nincs hitetek, mi történt? Mi történt veletek? Sok szempontból tudjuk az életünk eseményeit értékelni. Át van itatva a világunk azzal, hogy jogi szempontból értékeljünk mindent. És azt mondjuk, hogy az illetőnek ehhez nem volt joga, ezt nem szabadott volna megtennie. Vagy azt mondjuk, hogy kérjen bocsánatot, és akkor szóba állok vele. És lehetne sorolni még a példákat, hogy milyen szinten gondolkodunk mi. És itt az igében egyetlen egy dolog áll, hogy Istent egy dimenzió érdekli. A hitnek a dimenziója. Mutatám azt is, minden arról szól, hogy én megmutatom-e a hitemet abban, amiben vagyok. Minden körülményemet úgy formálja, és azért formálja, hogy megmutathassam a hitemet, a bizalmamat neki. És mi történik? A tanítványok egy olyan helyzetbe kerültek, ahol Isten különös módon szólt, szokatlanul szólt, és az lett a végeredmény, hogy Isten kezdeményezett, és a hit válasza megszólalt. Ez volt a hit válasza, hogy nem volt hitük. Mi a hit? Hit által mennyei erők áradnak a világba, mert a hit csatorna. A hit áthidalja a látható és a láthatatlan közti szakadékot. A hit egyébként megvalósíthatatlan reményeket vált valóra. A hit az öröki valóság teljes hatalmát áradattá hozza le a földre. Hogyan tervezett Isten az életünkkel, mi, akiket hívőknek hívnak? Úgy tervezett, hogy olyan kijövő pontjai legyünk ebben a világban, ahol átáradhat, akiken keresztül átáradhat az Isten teljes gazdagsága és kegyelme erre a világra. Úgy mondja ezt, hogy legyünk, mint csillagok, fénylő csillagok a világban, ragyogjunk. Legyünk Istennek letett pontjai, letett csatornái. Úgy tervezett az életünkkel, hogy a családunk, a környezetünk rajtunk keresztül megkaphassa Isten gazdagságát. Hogyan? Úgy, hogy hittel élünk. Hogy a hiten keresztül összekapcsolódik bennünk a menny és a föld. Jézusnak ezt kellett elmondani, hogy nincs hitetek. És amikor ráparancsolt a szélre és a vízre, és elcsendesült, akkor azt olvasjuk, hogy a tanítványok igen nagyon félelemmel lettek. És akkor egymásra néztek, és elkezdték kérdezgetni, hogy kicsoda ez? Kicsoda ez a Jézus, hogy lám, még a szél és a víz is enged neki. Kicsoda ez a Jézus? Hát kicsoda ez a Jézus? Miért különös az, hogy a víz és a szél? Minden ószövetséget ismerő ember, ha ezt a két erőt meghallotta, akkor egyből egy nagy-nagy eseményre gondolt, a Vörös-tengeri átkelésre. Ott olvassuk azt, hogy így írja a Szentírás, hogy Isten egész éjjel hajtotta széllel a vizet, hogy amikor indulni kell a népnek, akkor száraz lábbal mehessen. Ki tette ezt? Az élő Isten. Ki tette ezt? E földnek teremtője, alkotója, aki engem formált. És amikor fölteszik ezt a kérdést, kicsoda ez a Jézus, hogy enged neki a víz, és enged neki a szél, miért teszik föl? Mert valamit megláttak, hogy itt van az, aki az Ószövetségben is parancsolt. Hogy itt van, köztünk van. Jézusban eljött az Isten a földre, aki parancsolni tud. Parancsolhat a szélnek, és parancsolhat a víznek. Kicsoda ez a Jézus, aki engem akart, aki engem formált, aki engem alkotott, a Teremtő Isten. És aztán kicsoda ez a Jézus? A tanítványok azt mondják neki szemrehányóan, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Nem törődsz azzal, hogy a vesztünkbe megyünk? Megsemmisülünk, hogy gyógyíthatatlanul, helyrehozhatatlanul tönkre megyünk. Ezt mondják Jézusnak. Nincs gondod ránk. És mit mond Jézus magáról? Kicsoda ez a Jézus? Ő azt mondja, én azért jöttem el ebbe a világba, hogy megkeressem és megtartsam az elveszettet. Kicsoda ez a Jézus? Az, aki eljött ebbe a világba, hogy megkeresse és megtartsa a már elveszetteket. A tanítványok azt mondták, nem törődsz azzal, hogy elveszünk. Nem így van. Már elvesztünk a bűneinkben, már rég elvesztünk, és nagy szükségünk volt és van arra, hogy Jézus eljöjjön, és minket elveszetteket kimenekítsen. A tanítványok attól féltek, hogy a víz alá süllyednek, és ott teljes egészében vége van mindennek. Jézus pedig azért jött el, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket, azokat, akik vesztükbe rohannak, azokat, akik teljességgel tönkre mentek. Eljött Jézus, hogy megkeresse és megtartsa a széttört életeket, hogy megkeresse, és megtartsa azokat, akiknek már semmit sem ér az élete. Jézus eljött azért, hogy megkeresse azokat, akiknek már semmi értelme nincs az életének. Ugyanis lehetne azt mondani Jézusra, hogy nem törődik azzal, hogy elveszünk. Eljött értünk, akiknek már semmi értelme nem volt az életének, hogy megmenekítsen bennünket. És nagyon-nagyon valóságos az, hogy ha ott a tanítványok víz alá süllyednek, egészen bizonyos, hogy megfulladnak. Ezért félnek, ezért kiabálnak, az életük van veszélybe. És Isten szemszögéből mindannyian tudjuk, van egy másik dimenzió. Egy ugyanolyan életveszélyes, sőt, immáron halott állapot. A bűn miatti halott állapot. Egyszer egy képet hallottam azzal kapcsolatban, hogy mit jelent az, hogy az ember bűnös. És úgy fejezte ez a kép ki, hogy olyan, mintha az ember a víz alá került volna. És ott aztán teljesen mindegy, hogy az ember csak 3 centire van a víztől, a víz színétől, vagy éppen 50 méterre. Teljesen mindegy. A végeredmény ugyanaz. És sokan mondják azt, hogy én nem vagyok olyan, mint a bűnözők. Mint a cégéres bűnözők, akik börtönt lapnak. Én nem vagyok olyan rossz. hiszen én jó dolgokat cselekszem, én segítek az embereknek. Én sok mindent megteszek másokért. Én szeretem a magam körül élőket. Még egyszer mondom, Isten szemszögéből nézve, mindannyian vétkesek és bűnösek vagyunk. És teljesen mindegy, hogy az ember 3 centire vagy 50 centire fullad meg a víz alatt. A végeredmény ugyanaz. És Jézus Krisztustól azt tudjuk, hogy ő eljött ebbe a világba, a bűnösök, a meghaltak világába, alá szállt a mennyből, alá merült a mennyből, eljött a bűnnek a világába, hogy megszabadítson bennünket. Eljött ide, hogy minden halottat felemeljen, kiemeljen a süllyedésből, kiemeljen a halálból. És itt értjük meg azt, hogy valósággal tényleg új életet kell adni a Jézus Krisztusnak. Mert különben halottak vagyunk. Ha nem kapok új életet tőle, akkor a bűneim miatt halott ember vagyok. Jézusnak el kell jönnie, és ki kell mentenie a halott állapotból. Jézus Krisztus eljött, és belehalt a bűneinkbe, hogy soha többé ne mondjuk azt, hogy nem szeret. Hogy soha többé ne mondjuk azt, hogy nem törődik velünk. Neki van hatalma szétesett életekkel újat kezdeni. És mit jelent hittel válaszolni? Mit jelent másként válaszolni, mint ahogy itt a történetben a tanítványok? Azt jelenti, hogy először is kimondani azt, hogy te vagy a körülményeim, Ura. Én Istenem. A körülményeimnek is Ura vagy. Teremtője vagy. A szélnek is, a víznek is. Akkor is, hogyha megfoghatatlan számomra, ha váratlan számomra, ha nem láttam előre, akkor is te hoztad rám. Miért? Mert választ vársz. Szeretném neked adni a hitnek ajándékát, hozni neked a hitnek áldozatát, a hitnek szavát, a bizalmamat. Mit jelent hittel válaszolni? Jelenti azt, hogy megköszönöm, hogy a szívemet vetted fel, hogy szembesítettél önmagammal, hogy megismerjem azt, hogy mennyire rád szorulok. Hittel válaszolni azt jelenti, köszönöm, hogy bármi vesz is körül, nem változott a szereteted. Hittel válaszolni azt jelenti, hogy hiszem, Uram, hogy megígérted, és be is tartod, hogy idejébe jössz. Lehet, hogy a víz emelkedik. Lehet, hogy a hajó süllyed. De nem engeded, hogy elveszek. Lehet, hogy csak 1 centi van már a peremből. De nem fog elkésni az Isten. Hittel válaszolni azt jelenti, várlak, Uram, jöjj, segíts, és tudom, hogy el fogsz jönni. Egy történetet gondoltam a végére. Nem is olyan régen autóval voltam viszonylag messze innen Budapestről, és útközben leállt az autó alattam, ahogy jöttem hazafele. És még éppen próbáltam indítgatni, amikor megállt egy Mercedes-es előttem, szépen kiszállt, felajánlotta a segítségét, összekötötte a két autót, és elkezdett vontatni. Hosszasan vontatott legalább 10-15 kilométeren keresztül, és miután fiatal ember volt, heveny vérmérséklettel, ezért gyanítom, hogy nem nagyon tartotta be a 40-es határt, így aztán nekem meg halálfélelmem volt. Leginkább attól féltem, hogy bele fogok menni a teljesen új Mercedes autójába, és hát az ugye nem túl kellemes, hogy valaki segít nekem, én meg jól belemegyek hátulról. És mindeközben lassanként beértünk a benzinkúthoz, kiszálltam és hálálkodtam, leginkább amiatt, hogy felszabadultam végre ez alól a teher alól, hogy mindjárt belemegyek. És az a hála az így felé tört ki, és oda mentem hozzá, hogy megköszönjem neki a segítséget. Ő pedig, hát, hogy is mondjam, kisé udvariatlanul ebből a helyzetből kilépett, és elment mellettem, és elkezdett beszélni egy harmadik emberhez. És amikor oda néztem, akkor láttam meg, hogy az a harmadik ember egy sárga angyal, és még jó, hogy ezt tette, mert idejébe szólította meg, különben, ha még sokáig hálálkodok neki, akkor már elmegy az illető. És így történt, hogy megszólította, hogy ó, ne siessen, mert hogy kuncsaktja akadt. Akkor az emberünk ott hagyta az autóját, megnézte az enyémet, kicsit bütykölt rajta, mondta, hogy akkor indítsuk. Nem sikerült. Megint bütykölt, megint indítsuk, megint nem sikerült. És aztán megint bütykölt rajta egy picit, és mondta, hogy na akkor most már indítsuk, de azt menjünk haza. Így is történt, beindítottuk, megköszöntük egymásnak, hogy ilyen jól összejöttünk, és aztán mindenki elment haza. És ahogy jöttem hazafele az úton, kérdeztem Istent, hogy ez most mire volt jó? Mi nem lehetett volna azt csinálni, hogy én abban is nagyon hálás lettem volna, hogy gond nélkül végigmegyek az úton. Nem történik semmi baj, gond nélkül megérkezem. Én nagyon hálás lettem volna ezért is. És különben is ennek mi volt az értelme, hogy épp hogy elakadtam, bár is jött a segítség, aztán jött a következő segítség, és aztán eljöhettem haza. Ennek mi értelme volt? Nem lett volna jobb enélkül megcsinálni az egész utat? És Isten azt válaszolta, hogy azért történt ez így, hogy megértsem, hogy milyen az ő szervezése, és milyen az időzítése. Az egészet csak ezért meséltem el, hogy legyek bizalommal Isten felé, mert nem késik el a segítséggel. Lehet, hogy nem sárga angyalt fog küldeni, meg nem úgy fog történni, ahogy most elmeséltem, de nem késik el, és idejében meg fog érkezni. Legyünk bizalommal Isten felé. Csendesedjünk el és imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, gyakorta van az, hogy lekötnek bennünket a hétköznapok gondjai, az ügyes, bajos dolgaink. És ilyenkor olyan fakolhat, amikor azt mondod, hogy szeretsz. Olyan nehezen tudjuk elhinni, amikor nehezek vesznek körül, hogy nem változott a szereteted. És mégis köszönjük azt, hogy adsz nehezeket, hogy adsz tehetetlenségeket azért, hogy eljöhess mi hozzánk, hogy megismerjünk téged, megismerjük az erődet, a hatalmadat, és megismerjük önön szívünket is. Köszönjük azt, Jézus Krisztus, hogy úgy állhatunk meg előtted, mint teremtő Istenünk előtt. Így borulunk le eléd, és így köszönjük meg azt, hogy eljöttél erre a földre. Eljöttél még mélyebbre, egészen a bűnökig. Köszönjük azt, hogy mindent magadra vettél. És úgy jössz a mi életünkbe is, hogy a mélységből, a halálból ragadsz ki. Kiragadsz onnan, ahol nincs élet. Kiragadsz onnan, ahol nincs értelme az életnek. Kiragadsz onnan, ahol teljesen tönkrement az élet, ahol teljesen széttöredezett a lélek, ahol már nincs más, csak pusztulás. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy ezért jöttél. És köszönjük azt, hogy a mi nyomorult életünkre is így gondolsz, hogy elmegyek és megkeresem, és kimentem. Úr Jézus, előtted hódolunk. És köszönjük azt, hogy az életünk minden java, minden áldása, sőt maga az élet is, az új élet is te tőled van. Végtelenül rád szorulunk. Kérjük tőled azt, hogy engedd meg nekünk, hogy begyakoroljuk, hogy bizalommal és hittel válaszoljunk. Kérjük, hogy add a te szent lelkedet ehhez. Úr Jézus, a te nevedbe kértük mindezeket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Keresztemben tűrést, adj boldog szenvedést, hogy a áldását fogadjuk. Így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amikor vízen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Amen.